korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evez a mére 161. adás. Folytatjuk a Jelenések könyvének felolvasását, illetve átelmélkedését, és most a jó és gonosz küzdelméről látomások lesznek. Megint egy kis ismétlés, ne tessenek haragudni, ugye repetíció est, mater studiorum, ismétlés a tudás anyja, de szükséges ezt időnként újból és újból előhozni, talán nem unalmas, mert van, aki később kapcsolódik bele az adásba, tehát láttuk, hogy a Jelenések könyve nem egy lineáris, egyenes vonalú mű, ha például egy történeti mű elkezdődik itt valahol, befejeződik valahol, tehát nem lineáris, hanem a fő mondani való, és a fő mondani való, azt már elmondtuk, hogy ugyanaz, mint a négy evangélium, Krisztus győzni fog, bízzatok, én legyőztem a világot, tehát nincs új mondani való, tehát ez a fő mondani való több, kisebb, nagyobb látomásban jelenik meg. Ezek önmagukban is zárt művek, nagyon érdekes, tehát önmagukban is befejezett művek, elindulnak, kibontakoznak és megnyugtatóan elcsendesednek. És itt jön a különlegesség, hogy ugyanakkor meg is ismétlődnek, de mindig egy kis variációval, tehát a következő kis mű már bővített változatban adja elő az előzőt. Vannak visszatérő elemek, díszítő, a tanítást hordozó jelképek és számok, amelyek szintén bővülnek és színesednek, de mindig ismétlődnek, de sosem unalmasak. Ilyen díszítő elemek az égi templom, tehát a jeruzsálemi templomnak az idealizált változat, ami nem más, mint a mennyek országa, az égi liturgia, néhány része szintén a jeruzsálemi templom liturgiájából, a tanítás hordozó jelképek és számok, amelyekkel már sokszor találkoztunk, és nem akarom ismételni, ezeket, hiszen ezt is már megtanultuk, remélem, hogy a számok nem számok, hanem hordozó eszközök, jelképek. Aztán, hát ezek is mindig bővülnek és színesednek. Égi templom, liturgia, ugye mondtuk, a szentély, a vének, a lovasok, bizarr állatok, ugye a kentaurosz hasonló bizarr állatok, évek, évszámok. És még egyszer a fő, amit ha ezt megjegyzik, kedves hallgatóim, mindörökre, akkor soha nem lesz baj, tehát ezek csak hordozói, és nem tárgyai a kinyilatkoztatásnak. Tehát nem a lovas a tárgya, nem abból kell kivonni valamit feltétlenül, hanem ezek csak díszítő elemek, hordozók, a kinyilatkoztatás pedig az, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát akkor most tovább lépünk, és jön egy olyan rész, amit már sokszor hallottunk a liturgiából is, ismerős, a napba öltözött asszony magát ezt a kis mini történetet felolvasom, és utána majd pontról pontra fogjuk elemezni. Tehát az égen nagy jel tűnt fel egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. Vörös, rá mosolygok a kedves jó technikus úrra, a vörös színről mindig valami eszünkbe jut, ugye? Egy vörös korszak, hát én is már egy aktualizálom, tehát ennek a vörös sárkánynak 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona, farkával lesöpörte az íg csillagainak 1/3-át, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 1260 napig. Ez a kis történet, most az elemeit próbálom ismertetni, tehát az első ilyen, aki megjelenik, a napba öltözött asszony. Szintén jól ismert, és a liturgiában is használt részlet, erről majd beszélek, és hát akkor nézzük szépen sorba az asszony. Első értelmezését mondom, majd lesz egy másik, ami nem ellenkezik ezzel, tehát az első értelmezése az asszonynak nem más, mint a lelki anya, az új Izrael jelképe. Mint anya, az anyasághoz lelki közösség is társul, mivel az élet hordozója az anya, azért nem csak a fizikai család jelképe és összetartója, hanem a lelki család jelképe is anya a szimbólumrendszerben, tehát Isten egész családjának és életének hordozója ez az égi asszony. A nap, hold és csillagok. Ugye, ami a nap, hold, 12 csillag, lába alatt a hold, a világ mindenség összefoglaló jelképei, tehát a nap, hold, csillagok, ezt így is elmondhatnánk, hogy maga az egész világ mindenség, a lelki anya szeretete, Isten terve szerint kiterjed az egész világra, minden ember közösségének anyja, tehát nagyon szépen összefoglalja a nap, hold, csillagokkal, hogy mindnyájunk anyja ez a lelki anya, az üdvözítő nagy szándék szerint. Ugye a 12 csillag miért 12, ezt is már nagyon-nagyon sokszor vettük, hogy a Ó és Új Szövetségnek az egybefoglalása, tehát 12 pátriárka, 12 apostol, így lesz 24 vén is egy másik kontextusban, és hogy honnan van a jelkép, hát ugye a jelkép természetes jelkép, ugye a 12 csillagjegyből származik. Ez az asszony áldott állapotban volt. Miért? Mert nagy fájdalmak, szenvedések és küzdelmek közepette bontakozik ki az isteni terv. Ez vonatkozik az Ószövetség sóvárgó várakozására, vajúdására, messiás vágyára, de az új szövetségi nép szenvedéseire, üldöztetésére is. Ezt még jobban kiemeli, hogy szül a szülés közben fájdalmas kiáltást hallat ez az asszony. Tehát a lelki anya a választottakat mintegy megszüli szenvedések közepette. Ez a napba öltözött asszony a szimbólumaival együtt. Tűzvörös sárkány. Nagyon sokat gondolkodtam azon, és már beszélgettem is róla, hogy érdekes és izgalmas dolog lenne annak megfejtése, hogy számtalan nép mítoszába, regélybe és meséibe hogyan lépett be a sárkány képe, mert mindennek van magyarázata, természetes magyarázata a szimbólum világában, valahonnan származnak, ugye? És hát ez vajon hogyan, mert ilyennel az emberiség nem találkozott történelme folyamán, már, és egy érdekesség is, hogy ma már tudjuk, hogy a sárkány, persze nem a hétfejű, hanem az egyfejű sárkány, némileg hasonlít arra az állatcsoportra, amit hát egyszerűség kedvéért dinoszaurusznak nevezünk, tehát ennek a hüllőnek a képe jelenik meg előttünk egy fejjel, ugye? De ezek eltűnése után csak számtalan esztendő után lépett a föld porondjára az ember, tehát az ember semmiképpen nem találkozhatott ezzel az ősképpel, mert még egyáltalán nem volt az ember, csak egészen apró emlősök voltak a dinoszauruszok korában, akik jól elbújtak, hogy átvészeljék ezt a korszakot. Tehát mégis valahonnan ezt a képet szerezte az ember, ugye Kínától kezdve, Tehát nem csak itt jelenik meg ebben a közel-keleti rendszerben, hanem Kínában is. A magyar népmesékben is van hétfejű sárkány. Talán arra gondoltam, hogy esetleg a krokodil és annak hát különböző társai, aligátor, kajmán, stb. Ez őriz valamit a sárkány kinézetéből, mivel ezekkel találkozott az ember. Akkor is már voltak, és ugye 60 millió, ha jól tudom, éves a krokodil, vagy 80, ezt most nem tudom megmondani, nehogy rosszat mondjak, lényegtelen, hogy 60 vagy 80 millió, az már olyan lényegtelen. Tehát lehet, hogy a krokodil való találkozás, a Jób könyvében is szerepel ez, és hát ez valamit őriz, a félelmetes, rettenetes, legyőzhetetlen vadállat jelképe. Egyébként jó anya a krokodil, tehát ezt is hozzá kell tennem, hogy ott kezdődik már az ivadék gondozás, nem minden hüllőnél van jelen. Tehát talán ez lett ilyen felfokozott, sárkányszerű vadállat, mindig is negatív színezettel. Így tehát az alvilági erő jelképévé vált, és sárkány nevet viseli. Hát most lehet, hogy egy kicsit elkalandoztam, de érdekes ezeket a dolgokat is megfejteni, hogy honnan származik a jelkép. Ugye, mert az, hogy galamb, az természetes, nem kell agyon magyarázni, de itt egy kicsit rejtélyes. Viszont hét feje volt, tehát itt már, ez már akkor egy kicsit már tényleg csak jelképes, 7 feje és 10 szarva volt. Na miért? Ez már középiskolásoknak, nem nagy hittanosoknak is feltettem a kérdést, meg is tudták hamar fejteni, szép nyugodtan, lassan, egy kis csend után, hogy miért 7 feje és 10 szarva van. Nagyon egyszerű. Mivel a gonosz utánozni akarja Istent, ezért 7 feje van, tehát a tökéletesség, a 7 fej, Isten utánzása, de nem sikerül a trükk, mert csak 10 szarva van. Ugye mi lenne a logikus, hogy a 7 fejű sárkánynak 7 szarva lenne, 14 szarva lenne, vagy pedig 10, ugye? De az egy kicsit furcsa, tehát ilyen sánta dolog, hogy 7 fej és 10 szarv, ugye, értjük ezt, tehát vagy 7 feje és 7 szarva lenne mindegyiken egy, vagy pedig 7 feje és 14 szarva. De mivel nem sikerült utánozni a Jóistent, az abszolút tökéletességet, a hetet, a hetes szám, ezért a hamisság a nyilvánvaló. Tehát ahogy megjelenik, egy kicsit valaki ránéz, látja, igen, tökéletes, hiszen 7 feje van. Aha, de mégsem, mert csak 10 szarva. Remélem értik, mert nagyon egyszerű kis trükk ez. A következő az asszony menekülése, mivel a sárkány felfalni készült az asszony fiú gyermekét, vagyis a választottak egész családját megsemmisíteni akarta, ezért a gyermeket Isten trónja elé vitték, az asszony a pusztába menekült. A közösség, bár sok szenvedés után és közben már Jézus kegyelmében lakozik, tehát, hogy itt a földön vagyunk, akkor is már a kegyelemben, a Isten Jézussal együtt az Atya trónja előtt vagyunk, oda vittek minket, de még ugyanakkor vándorló nép vagyunk, akárcsak az ószövetségi nép a pusztában, ez az utalás, hogy asszony is a pusztában van, tehát egy átmeneti korszak van. A következő kis rész, tehát az égben folytatódik a történet. Mihály és angyalai legyőzik a sátánt, a sárkányt, hát ugye tudjuk, hogy a sárkány a sátán, ezt így nem is mondtam külön, és angyalaival együtt a földre taszították. Ez az epizód, mintha az előzőek előtti időtlen időkben történt volna, most kilépnénk az időből, mert az asszony és a sárkány küzdelmei, ez már a történelemben van, de itt egy picit visszatekintünk, hát nem mondja a szöveg, csak másképp nem lehet, visszanézünk az égi harcra, hogy Mihály és angyalai legyőzik a sátánt, ami a teremtés előtt volt, előtt, ugye megint csak emberi kifejezés, és hát nem tudunk másképp beszélni, csak emberi szavakkal, és erre azt mondanánk az idő kilépésből, hogy többször említettük, hogy a jelenések könyve, mint általában a proféta művek látszólag zaklatottak egyes hasonló témákat egymás mellé helyez, akár csak Jézus Jeruzsálem pusztulása és a világ vége. Tehát hoz egy olyat hirtelen, ami nem akkor történik. Még megemlíteném, hát azt mindenki tudja, de csak ismétésképpen, hogy a Mihály, az szimbolikus név, Mihály, ki olyan, mint az Isten. Ezután, a győzelem után hálaadó ének következik, de mégis, tehát már megtörtént a harc, de a gonosz a földieknek fog egy ideig ártani, és a következő, majd még egyszer visszatérünk, egy hét, két hét múlva az asszony megpróbáltatásai még nem érnek véget. Most még annyit mondok kedves hallgatóimnak, hogy a napba öltözött asszony, amely az egyház és a közösség jelképe, anyai jelképe, van allegórikus értelmezése is, nem mond ellent a fő értelmezésnek. A liturgia és a népi áltatos lelkület már elég régóta a boldogságos Isten anyát is látja a szép képben. Semmi ellentmondás ebben nincsen, ő rá is vonatkozik, igen sok a hasonlóság, maga az asszony, az áldott állapot, a szülés fájdalma, a menekülés, tehát ezért sok a hasonlóság, érthető és elfogadható a szemlélet. Nagyon sokszor van, hogy valaminek több értelme van a Szentírásban, van egy fő értelme és több még, ezek egymást kiegészítik, és nem mondanak egymásnak ellen. Napba öltözött asszony. A ferences jámborsági iratokban is megjelenik magyar irodalomban Temesvári Pelbárt és Laskai Osvátra utalok. A liturgiában pedig, hát azt is tudjuk, hogy a legkisebb minisztráns is tudja már, hogy a nagy boldogasszony ünnepének az olvasmánya nem más, mint a napba öltözött asszony felolvasása a jelenések könyvéből. Még egy nagyon szép magyar hasonlóság. Ha emlékszünk, behunjuk a szemünket, emlékszünk a csíksomlyói kegyszoborra, akár ott jártunk, mint jó magam is többször, vagy nem jártunk, de láttuk, ez teljességgel a napba öltözött asszonyként ábrázolja a szűzanyát, egy fa, óriási nagy fa szobor, és ugye 12 csillag, a lába alatt a hold, és a többi, tehát ez is nagyon, de hát biztos, hogy még nagyon sok alkotásban így van, csak a legjobban most ez jut nekem eszembe, a csíksomlyói kegyszobor. Ezzel befejezem most a kedves hallgatóimnak. Nagyon lassan próbáltam ezt a két szimbólumot, hogy asszony és sárkány. Mindig azt mondom, hogy előre olvasgassák, és akkor mindig könnyebb lesz. Mivel nagyon-nagyon gazdag, olyan sűrű a jelkép rendszere, hogy szép lassan kell olvasni.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Az Ima órák liturgiája. kompletórium következik.